érezhettem nélküled, nem ismerve a kegyelmet és féltő szereteted. De te gyermekeddé fogadtál, új életet ajándékoztál. Nem kínoz már a félelem, hisz mindig itt vagy velem. Istenem, nem értem, hogyan létezhettem nélküled, nem ismerve a kegyelmet és féltő szereteted. De te gyermekeddé fogadtál, új életet ajándékoztál. Nem kínoz már a félelem, hisz mindig itt vagy velem. Áldom nagy kegyelmet téged, ünnepellek téged, és senki más, amíg csak élek, én atyám. Kegyelmet téged, ünnepelek téged, senki más, amíg csak
csak élet. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferencemessét hallják. Elérkeztünk a Nők a Bibliában című műsorunk utolsó részéhez, ugyanis ez egy külön kiadás volt így a nyárra. Valószínű, hogy majd jövő nyáron folytatni fogom, hiszen még számos olyan nő van, akivel megismerkedhetünk, vagy akiről akár érdemes többet is tudni. Ma még ebben az utolsó adásban összegyűjtöttem néhány olyan női szereplőt, akiknek a neve talán nem annyira ismerős, és nem is sokat tudunk róla, hát ha ad egy kicsi többletet a tudásunkhoz. Elsőként Szerákot, egy öreg lány történetét mesélni el a kedves hallgatóknak, róla az 1 Mózes 46-17-ben lehet főleg olvasni. Áserben Jákob lánya és az ősatya egyik lányunokája, akit okossága folytán külön nevén említ az írás. Csak Jóhaved hasonlítható hozzá Lévi lánya és Mózes édesanyja. A zsidó legendavilág nagyasszonya, aki a midrások szerint több száz évig élt. Neve a Bibliában csupán 3-szor van említve, 2-szer a Tórában száraz genealógiai adatként, mint Áser lánya és Jákob unokája, és 1-szer ugyanúgy a Krónikák könyvében. Rajta van a 70-es listán, mely Jákob egyiptomi résztvevőinek névsorát közli. Ő ott az egyetlen lány. A midrások szerint nagyon okos volt és igen sokáig élt. Lement Egyiptomba, és a kivonulók között is ott találjuk, sőt azon a listán is, amely az ország öröklőit közli. Ez már maga arra enged következtetni, hogy több mint 250 éves volt, amikor a 40 éves pusztabeli bolyongás után a törzsek bementek Kánaánba. A midrás szerint ő volt az, aki közölte Jákob nagytatával, hogy József él. Ő volt az, aki túlélte az egyiptomi elnyomást és átadta az öregeknek a jelszót, amit József adott testvéreinek halála előtt. Aki jön és azt mondja Isten nevében, hogy megemlékezve megemlékezzem rólatok, az az Isten által küldött megváltó. Mózes ezzel a jelszóval jött Midjánból Izrael véneihez, miután elfogadta az isteni küldetést. A szabadulás lázas pillanataiban, amikor Mózes József koporsóját kereste, Szerách volt az, aki megmutatta Mózesnek, hol eresztették az egyiptomiak az acélkoporsót a Nílusba, azzal a sanda szándékkal, hogy soha senki nem fogja megtalálni, tehát ott marad és áldást hoz az országra. Vannak, akik nyelvi megfontolások alapján azt mondják, hogy Szerák Áser feleségének a lánya volt, de ez nem lényeges. Amikor Joáb Dávid hadvezére a lázadó Sevában Bichrit üldözte, aki bevette magát egy fallal körülzárt városba, Ávélbét Máhába Joáb belefogott az otromba, ami kétségtelenül a város pusztulásához vezetett volna. Ekkor egy okos asszony szólott a falakról Joábhoz, és meggyőzte, hogy nem méltó sem hozzá, sem Dávidhoz egy ember miatt egy egész város lakosságát elpusztítani. Az okos asszony, aki jól leteremtette Joávot, mondván, hogy Ámhareg tudatlan, faragatlan fickó, aki nem ismeri a Tórát, természetesen Szerák volt Áser lánya. Meglepett Joáv kérdezte, kihez van szerencsére, mire a nő egy talányos mondattal válaszolt, amit csak a midrások segítségével lehet megérteni. Én Izrael békései, hűségesei közül való vagyok, te pedig ki akarsz írtani egy várost és anyát Izraelben. Miért enyészted el az örökkévaló birtokát? Egy másik modernebb fordításban ez így hangzik. Én Izrael egyik békeszerető városa vagyok, te pedig meg akarsz ölni egy izraeli várost, egy anyát? Miért akarod elpusztítani az örökkévaló örökségét? Joáv mentegetőzik, de hogy akarja ő elpusztítani a várost, hanem az a helyzet, hogy itt talált menedéket a lázadó Bichri, aki kezet emelt Dávidra, a felkent királyra. Ha őt kiadják, elvonul a város alól. Most pedig lássuk a midrás fordítását, illetve értelmezését. Ezt mondta az okos asszony arra a kérdést, hogy kicsoda ő. Én vagyok a hűséges Izrael. Én voltam az, aki által teljes lett a 70-es létszám. Én voltam az, aki hűséggel viszonozta a hűséget. Mit akarsz? El akarsz pusztítani egy zsidóvárost és engem, aki anya vagyok Izraelben? Miután Joáv elmondta neki, miről van szó, az okos asszony a városvezetőihez ment, akik Benjamin minták voltak, a lázadás értelmi szerzői és támogatói, és azt mondták nekik: hát nem tudjátok ki és mi ez a Dávid? Hát volt ország, mely ellen tudott állni neki? Na és mit akar? Kérdezték ávelvénei. Ezer ember fejét akarja, mondta az okos asszony. Hát nem jobb ezer embert feláldozni, mint az egész várost. Azok beleegyeztek, de azt mondták, hogy az áldozatokat a családok nagysága szerint kell kiválasztani. Az okos asszony hozzátette: lehet, hogyha szépen megkérem őket, leengednek valamit az ezerből. Úgy tett, mintha menne alkudozni Joávval, majd visszajött és azt mondta, hogy leengedték 500-ra, majd 100-ra, majd 10-re, majd a végén azt mondta a város véneinek, hogy csupán egy embert akarnak, és a vendég tehát nem városbeli. A Midrás a sztorit azzal a halasztikus vitával kapcsolatban hozza, hogy szabad a zsidóknak kiadni egy vétkes zsidót, a golyoknak kérésükre, hogy megöljék. A válasz az, hogy ilyen formában tilos, de ha néven neveznek valakit, mint itt, akkor szabad. Az okos asszony a Midrás szerint azzal érvelt, ha nem adjátok ki és elfoglalják a várost, akkor mindenki meghal. Ti is és ő is. Szeráknak itt legalább 550-600 évesnek kellett lennie. Ez azonban semmi ahhoz képest, amit a Psziktában találunk. Itt úgy szól a rege, hogy az ereci Amóra Rabbi Johanán kb. 1200 évvel Dávid után. Egyszer megkérdezte tanítványaitól, hogy mit gondolnak, hogyan néztek ki a kettévált tengerfalai. Szeráh, aki jelen volt, mint szemtanú, jelentkezett, és azt mondta, hogy nem, egészen másképp nézett ki. Nem kell csodálkozni tehát azon sem, hogy Szeráh életében került a mennyországba. A következő nő Támár, a Dávid ház ősanyja. Róla a Mózes 1.38. fejezetben lehet olvasni. Amikor Jehuda eltávolodott testvéreitől, és önállósította magát, elment Hebronból is, ahol a család lakott, Adullámban telepedett le, és elvette egy kánaánita férfi lányát. Az három fiat szült neki, Ért, Onánt és Sélát. Jehuda, mint egy jó, gondos apa, megnősítette elsőszülött fiát, Ért, aki elvette Támárt. Ez a Támár a hőse az itteni sztorinak. Ki volt Támár, kinek a leánya? Nem tudjuk. A Biblia szokása, hogy csak a releváns részleteket árulja el. Ahogy nem tudjuk Jehuda feleségének nevét, csak azt, hogy apját Suádnak hívták, nem tudjuk, ki volt Támár apja és milyen családból származott. Első látásra ez nem lényeges, de csak első látásra. Ez a Támár egyike azon kevés aktív nőnek a Bibliában, aki a kezébe vette, és maga formálta a sorsát, ahogy ezt látni fogjuk a továbbiakban. Az írásban található a rövid történet. Én Jehuda fia és Támár első férje meghalt, miután rossz volt Isten szemében. Apja Jehuda érvényesítette a levirátus ősi törvényét, mely ezek szerint már a tóraadás előtt is divott, és felkérte második fiát, Onánt, vegye el sógornőjét, Támárt, és első fiú gyermekük az elhunyt nevét fogja viselni, hogy azt ki ne halljon. Onán el is vette Támárt apja utasítására, de mivel tudta, hogy nem az övé lesz a születendő gyerek, mindent megtett, hogy Támár ne szüljön. Cselekedete nem tetszett az örökkivalónak, és ő is meghalt, akárcsak bátyja. Ami logikus lett volna, hogy ezek után Jehuda a harmadik fiát, Sélát adja Támárhoz, de ő tartott attól, hogy az is meg fog halni, mint két testvére, és ezért kérte Támárt, menjen vissza apja házába és várja ki, amíg Sélá felnő. A kétszeres özvegy visszament apja házába, de nem hagyta annyiban a dolgot. Miután eltelt egy hosszú idő, és Támár látta, hogy nem adják hozzá Sélához, elhatározta, hogy lép. A most következő dolog talán egyedi a Bibliában. Támár fiát akar szülni a Jákob dinasztia valamelyikétől. Ha nem Sélá, legyen az apja Jehuda. Őt nem fogják eltverni, ő nem tehet arról, hogy férjei meghaltak. Elhatározása hallatlanul rendhagyó és merész. Leteszi az özvegyi fátylat, átöltözik és olyan ruhát ölt, amilyet a pogány templomi kérjők hordoznak. A régóta özvegy Jehuda meglátja az útkereszteződésnél a beöltözött Támárt, nem ismeri fel, oltári kénőnek nézi és ajánlatot tesz neki. Támár csak erre várt, és itt elkezdődik a szokásos alkú. Mit adsz nekem? Jehuda egy kecskegidát ajánlott a nyájból. Támár, aki a hivatásos játszotta, megkérdezte: adsz nekem zálogot, amíg elküldött béredet? Jehuda kérdéssel válaszolt, mi is legyen az a zálog. Támár nagyszerényen azt mondta: pecsétet, zsinórod és botot. Az üzlet megköttetett a felek kölcsönös megelégedésére. Az özvegy Jehuda elérte célját rövid távon. Támár meg remélte, hogy elérje a célját hosszú távon, gyereket szül Jehudának, ezután hazament és újra felvette özvegyi ruháját. Eddig a történet szövegszerű értelmezése, amely sok kérdőjelet hagy maga után. Azt sem lehet biztosan tudni, mikor történt ez az epizód. A Tórában József eladása után hagyja el Jehuda családot, és válik önállóvá, mivel nem bírja elviselni testvérei szemrehajnyását, akik hangoskodva gyűlölték Józsefet, meg akarták őt ölni, majd eladását szorgalmazták. Most Jehudát teszik meg bűnbaknak, miért nem mondtad, hogy ne adjuk el, vigyük vissza a papához. Csak egy szabadba került volna. Azonban egyes racionális egzegéták szerint ez jóval József eladás előtt történhetett, mert ellenkező esetben időrendi zavarok vannak. Jehudának 5 fia született, a 2 első meghalt, míg az itt született tikrek egyikének, Perecnek 2 fia említetett, azok között, akik Jákobbal együtt lementek Egyiptomba. Mivel azt tudjuk, hogy József 22 évig volt távol apjától, lehetetlen, hogy ez alatt a rövid idő alatt 3 nemzedék szülessen. Ér, Onán és Sélá, valamint a 2 tiker, és egyikük 2 fia Jehuda unokái. Ha viszont azt mondjuk, hogy Jehuda nősülése jóval József eladása előtt volt, akkor a dolog lehetséges. Ez egybevág azzal a sokszor említett elvel is, miszerint a Tóra nem iratott kronológiai sorrendben. Akkor viszont hogy került Jehuda oda? Akkor, amikor Józsefet eladták? A válasz az, hogy időről időre meglátogatta szüleit és testvéreit. Akik ezt nem fogadják el, és a kronológiai sorrend mellett kardoskodnak, azok azt állítják, hogy azokban az időkben egy 7 éves fiú már képes volt gyermeket nemzeni. Ez igazából egy kitérő volt, ami nem tartozik szorosan a tárgyhoz, Támár alakjához, jelleméhez, tetteihez és azok indítórugóihoz. Támár szép volt. Sudár, derűs alkat és nagyon szemérmes. Olyannyira, hogy apósa Jehuda mindig csak lefátyolozva látta, és ezért nem ismerte fel, amikor Támár leesett rá az úton, hogy elcsábítsa. Hogyan ítélhette Jehuda halára Támárt? Támár Sémnek, Noé fiának a lánya volt, és miután Sém kohanita volt, a Tóra szerint, ha egy kohanita lánya paráználkodik, annak tűzhalál a büntetése. Ez sem egyértelmű, mert ha a Tóra törvényéről van szó, akkor kellenek tanúk és kell előzetes figyelmeztetés, nem lehet valakit csak úgy halálra ítélni. Különben is ebben a fázisban Támár nem volt férjes asszony, és így hajadonnak számított. Van, aki azt mondja, hogy Jehuda törzsfőnöki jogait használta, amikor meg akarta büntetni a családjához tartozó erkölcstelen personát, akiről nem tudta, hogy menye, valamint, hogy ő maga volt a partner, aki lépre ment. Támár jelleme egyedülálló az egész Bibliában. Amikor vitték a vesztőhelyre, nem árulta el ki a gyerek apja, csupán annyit mondott, hogy aki ezek a dolgok, attól vagyok állapotos. A szíve olyan volt, mint az oroszláné, és kritikus helyzetben nem vesztette el a fejét. Jehuda, a közmegbecsülésben álló törzsfőnök is jellemesen viselkedett, amikor bevallotta, hogy igaza van, tőlem állapotos, de köztünk szólva nem igen volt más választása, mert nem tudhatta, hogy az utolsó pillanatban Támár nem mondja ki a nevét. Támár nemes viselkedéséből szűrték le, Talmudból csak azt a tanulságot, hogy inkább hagyja valaki, hogy tüzes kemencébe vessék, de ne szégyenítse meg fele barátját a nyilvánosság előtt. A Tóra nem tagadja el hőseinek esetleges botlásait. Az özvegy Jehuda félrelépését a Tóra elmondja tényszerűen, de nem kommentálja. Midrások azonban igyekeznek mentegetni ezt is, és Jehuda szerintük el akart menni a kihívóan viselkedő nőtől, de egy angyal visszakényszerítette hozzá. Nem tudjuk, mi lett a Jehuda Támár románc vége. A Tóra azzal fejezi be a sztorit, hogy többé nem ismerte Jehuda. Ezt, mivel a Tóra egy kétértelmű szót használ, vannak, akik úgy magyarázzák, hogy nem hagyott fel azzal, hogy vele éljen, vagyis Támár Jehuda felesége lett. Több gyerekről nincs említés, és az Egyiptomba menő 70 főnyi konvojban sem találjuk Támár nevét, csak 2 unokáját, Perec fiait. Ennek azonban nincs jelentősége, mert a többi testvért, feleségeit sem említi a Tóra. Kedves hallgatók, azt hiszem, hogy ennyi elég is volt megemészteni valónak. Köszönöm, hogy velem tartottak ebben a rövidke sorozatban. Én itt lezárom. Tudom, hogy egy kicsit nehéz műsor volt. Követni is az, hiszen az Ószövetség női szereplőivel ismerkedtünk. Így egy picit És azt a forrást, amit felhasználtam, az valójában ilyen nehézke forrás volt, de remélem, hogy azért talán majd következőleg, amikor olvassák az Ószövetséget, és felbukkannak ezek a nevek, akkor legalább egy-két gondolatot, jelenvonást tudnak majd hozzákötni. További áldott szép estét kívánok Önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Egy az Úr, egy a hit,